Uram, égigér a Te kegyelmességet, a Te hűséged a felhőkig. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 36. Zsoltár második versét énekeljük fennállva. Uram, a Te nagy hűségen. Hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szól hozzá az apostolokhoz Jézus. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Igét olvasok fel Ézsaiás könyve 8. részéből. Így szól a próféta, én pedig és a gyermekek, akiket az Úr adott nékem, intő jelek vagyunk Izraelben, a Sion hegyen lakó seregek urának akaratából. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves testvérek, egy kicsit talán kiragadva ezt az igét, mégis tudjuk azt, hogy a bibliai korban a gyermek nem csupán a család része, jövője, hanem mindig arról is szól, hogy Isten cselekszik a közeli jövőben. Van jövő, és ennek nyilvánvaló jele a gyermek. Ez a cselekvés lehet kegyelmes, vagy ítéletes. A 7. részben ott van a híres profécia a születendő gyermekről, az Immánuel ige, ahogy ez ismerős, velünk az Isten nagy ígérete. Aztán itt már a következő részben ez egy kicsit ítéletes hangú, aztán majd megint jön, egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, ezek a nagyon ismert adventi ézsaiási igék, szintén a mesiásról, és hát mindenki emlékszik legalább erre az egyre a karácsonyi történetben, hogy ez lesz néktek a jel, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. Tehát jó, ha úgy tekintünk a gyermekekre, elsősorban nyilván azok, akikre közvetlenül reál van bízva, mint az Isten jeleire, az Isten jövőt munkáló tervének, terveinek a jeleire. Jó, ha bennük meglátjuk már most a jelenben azt a felelősségünket, feladatunkat, hogy a jövendő kegyelmes legyen és ne ítéletes. Ez attól is függ, hogy mi milyen jelet látunk a gyermekben. Mit jelent az, hogy az Isten még mindig jövőt szán nekünk, először a családnak, nagy családnak, barátoknak, azoknak, akik körülveszik őket, de annak a népnek is, amelynek a körében élnek, és közelebbről természetesen ennek a kisgyermeknek. Újra és újra jelet lássunk tehát a gyermekben, éppen aktuális, ugye a gyülekezetnek is van egy nagy jele, az óvoda, ahol ez a kicsi gyermek is oda jár, tehát az ismerje fel benne az üzenetet, ismerje fel benne az Istennek azt a nagy üzenetét, hogy Immanuel, velünk az Úr. És hogyha így tekintünk a gyermekeinkre, a jövendőre, az Isten jelére, az ő ígéretére, hogy velünk lesz, akkor lesz értelme valóban az életnek, lesz értelme mindannak, amit sokszor már jó kívánságba kifejeznek, mi is ezt fejezzük most ki, hiszen a nagyocska, jól emlékszem, hogy még születésnapja is van, úgyhogy minden jel együtt van ahhoz, hogy örülni tudjunk ezeknek a gyermekeknek, és Isten oltalmába ajánljuk őket. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülők és keresztszülők fogadalomtételét. Kérem, hogy álljunk fel. Megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által a Szent Háromság Isten szövetségébe, református keresztény anyaszent egyházunkba befogadtassék, feleik akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd egykor ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleik ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt. Most valljuk meg a mi keresztény hitünket, mondjuk el minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked ezért a két gyermekért, hálát adunk néked azért, hogy növekednek, egészségesek, okosak, és köszönjük azt, hogy szeretettel veszik őket körül. De azt is tudjuk, hogy rászorulunk a te kegyelmedre. Hadd könyörögjünk azért, hogy lássuk meg benne bennük a jövendő reménységét, mégpedig azért, amely tőled van. Mert az a biztos és az az üdvösséges. Így kérünk téged mindazokért, akikre reábíztad ezt a gyermeket, és most különösen azért, hogy a te ígéreted szerint, szent lelked által pecsételd el őt magadnak, őket magadnak. Hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Most kérem szépen akkor, hogy jöjjenek ki.
A mindenható Isten áldja és őrizze meg kis életeket, adjon nekik testben és lélekben való növekedést, lehessenek szüleiknek, keresztülőknek, örömére, Atyaszent Egyházunknak, felnőtt élőnyi tagjai, tettor részesei az örök közösségnek.
Egyedik dicséretünket, meghódol lelkem, te néked nagy felség. Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg a zsidókhoz írt levél első része, első 9 versében.
Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha? Fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól. Imádja őt az Isten minden angyala. És az angyalokról ugyanezt mondja. Angyalait telekké teszi, és szolgáit tűzlángjává. De a Fiúról így szól. A te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. Ezért kelt fel téged az Isten, a te Istened, örömolajával, társaid fölé.
Isten tegye áldottá az igét befogadását, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, hálát adunk néked azért, hogy amikor eljövünk a te házadba, akkor lehet bizonyosságunk afelől, hogy te megszólítasz bennünket. Köszönjük, hogy ez megtörténik hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre. Így táplálsz minket, így vezetsz minket. Köszönjük, hogy a legfontosabb dolgait, ami életünknek irányát, célját, tartalmát, azt mind-mind tőled tudhatjuk meg. Ha kérünk, ha figyelünk, megvalljuk, hogy ennek a figyelésnek sok-sok akadálya van, külső és belső egyaránt, és nem mindig tudjuk ezeket elhárítani, nem is mindig akarjuk. ezért kérjük a te szent lelkedet, hogy ez munkáljon bennünk az akarást is, munkálja bennünk a nyitottságot, az odafigyelést és a befogadást. Így áld meg Isten tiszteletünket, hogy hiába valóvá ne legyen, hanem valóban téged dicsőítsen, rólad szóljon, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a kántor úr fog jönni most a karácsonyi ének. Most tanított, nem? Hát nyer voltunk ilyen. Ja, hogy előbb a gyerekek? Jó. Úgy is. Ha gyertek gyerekek, akkor arra is menjetek a másik oldalra. Úgy, na és fogjátok meg egymás kezét, köszönöm. Áldás, békesség. De elkezdődik az adventi ünneplés. Ennek van egy nagyon fontos vonatkozása, ahogy megyünk a karácsony felé, de sokat fogunk enni. Hát a nagy kérdés persze, hogy mit eszünk, és hát nyilvánvaló, hogy nem csak az jelenti, hogy mi van a tányérban, mit eszünk ebédkor, hanem a szívünket, a fejünket, szellemünket is ilyenkor még inkább táplálják, mint máskor, de pláne, hogy jön a szünet, többet ülünk a tévé előtt, igaz? Van, aki talán többet olvas, remélem, hogy ilyen is van köztetek, de nem mindegy, hogy mit, és nem mindegy, hogy mennyit. Hát mondanék egy hasonlatot, de nem olyan régen történt, hogy Amerikában egy riporter elhatározta, hogy egy hónapig kizárólag hamburgert fog enni reggel délbe este. Csak az, semmi mást, amit hamburgernél lehet kapni. Van, aki ugye ismeri a történetet, ugye egy hónap múlva súlyos állapotba került ez a riporter. Ebből kiterült, hogy miféle anyagok lehetnek ebbe a hamburgerbe. Ki szerette a hamburger közöletet? Rögtön gondoltam, hogy van egy-kettő. Jó, hát akkor most jól figyelj a történetemre, mert egy hónap múlva, hogyha nem vigyázol, karácsonyra ne piszkálod, nem szabad. Már beteg ember leszel. Ugye? Aztán eszembe jut egy történet, valaki hozott nekem 3 szem karalábét, és azt mondta, hogy ez bio karalábé. Hát olyan kicsi satnya volt, de megkóstoltam. És akkor megkóstoltam, fölkiáltottam, mert olyan finom volt, nem volt benne semmi méreg, pont olyan volt, mint gyerekkoromban. Ugye? Na most tegyük egymás mellé a hamburgert, amitől meghalnak az emberek, meg azt, amiben nincsen méreg, semmi nem pont olyan, aminek lenni kell. Hát ez így van szellemileg is. Mivel letetjük magunkat, az ünnepek táján, amikor ránk zúdul minden, Mikulással, bármivel, persze az is kell, vagy pedig van, amiképpen próbálunk egyre jobban arra figyelni, akiről eredetileg is szól az ünnep, ugye? Hogy a lelkünk meg ne halljon, tudnélik, ki érkezik meg az advent végén hozzánk. Mikulás? Ha nem? Ki tudja? Jézus. Hát úgy viszonyul egymáshoz, mint a biogyümölcs meg a hamburger, a Mikulás meg Jézus. Az egyik éltet, a másik pedig tönkretesz. Figyeljünk oda, mivel tápláljuk testünket, lelkünket, de felnőttek is figyeljenek, hogy mit adnak a gyermekeknek mindenféle tekintetben. Köszönöm szépen, áldás, békesség. Akkor most, bocsánat, most.
Kedves gyülekezet, az az éneklap, ami most a padokra került, egy évvel ezelőtt volt a kezünkbe, amikor karácsonyra készültünk ismét. Mert a szövege úgy kezdődik, a jöttöd miként várja. Az egy előttünk lévő hónap egyik központi kérdése. Azon túl, hogy rápillantva a lapra, a szövegírója Paul Gerhardt, aki éppen 400 évvel ezelőtt született, őrá is emlékezzünk ebben az évben, mert sok szép énekünket ő szövegét ő írta, meg lehet keresni az énekeskönyv szövegírók fejezetében, hogy hány éneke található a mostani énekeskönyvben. Ez az ének is eredetileg tőle származik, csak hát ő németül írta. A jöttöd miként várjam. Ez a hónap szembesít mindig minket, hogy Jézushoz és egymáshoz milyen viszonyunk van. Én bízom benne, hogy többeknek ismerős, és hogy most majd elénekeljük közösen két versét, jövő héten pedig az első vasárnapi úrvacsora alkalmával pedig majd végig is énekeljük ezt az éneket. Ő felelevenítésül gyakorlásként most énekeljük el, akik ismerik. A jöttöd miként várjam, hogyan fogadjalak, ki mindeneknek vágya, ki lelkem éke vagy. Ó Jézus, gyújts e szívben, most szent szövét. Mindenhol jól énekeltem nálam, egy kicsit máskodta van. Még egyszer előről, az első két dallam sora ismétlődik, tehát a másodikat kell majd kicsit gyakorolnom. A jöttöd miként várjam, hogyan fogadjalak. És azt a bizonyos gyertyát, azt a világosságot, hogy bennünk is meg kell jelenjen. Még egyszer a második felétől énekeljük.
Ó Jézus, gyújts e szívben, most szent szövét neked, hogy keressem és értsem te szent.
Említettem, hogy az ének egy egész hosszú gondolatsoron vezet végig bennünket, és a jövő héten első vasárnap lesz, akkor most ebből következőleg most az utolsó vasárnap van, az egyházi utolsó vasárnapja, amelyben az ítéletre visszajövő Krisztusra is emlékezhetünk, és ezért most az első ének első és az utolsó versét énekeljük el az ige hirdetésre készülve orgona kísérettel, tehát az első és a tizedik versét.
Istennek igéjét hallgassuk meg a felolvasott részből, a zsidó levél első részének első három versében.
Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a zsidókhoz írott levelet olvassuk most, és szeretnék néhány gondolatot bevezetésképpen hozzáfűzni, mert nem könnyű irata ez az újszövetségi kánonnak. Olyan körnek szánta az írója, akik nagyon jól ismerték az Ószövetséget, nagyon jól ismerték a Bibliát, ezen belül is nagyon tájékozottak voltak az áldozatok kérdésében, a szertartások és tisztségek kérdésében. Lehet mondani azt, hogy a zsidó levél egyik forrása, megértésének egyik forrása éppen ez a terület. A másik pedig a görög szellem, a görög gondolkodás, különösen Plátónnak az alap gondolatai. Persze nem kell megijedni, most nem kell beiratkoznunk az iskolába, és most mindent végig tanulnunk valami tankönyvszerűen, hanem néhány gondolatban ezt azért össze lehet foglalni, ahhoz, hogy elinduljunk, és igazán megértsük ezt a levelet. Hát az irányadó gondolatrendszer abban az időben is Platón volt, nem mondom, mélyedünk itt most el benne, hanem a legegyszerűbb és súlyosabb kijelentései a múlóról, az örökről, a látható és főleg a látható és láthatatlan világról nagy hatással vannak mindenhol az abban a világban, és különösen ugye ismert, és ezt jól lehet hasznosítani a levél megértésében, és ez a bizonyos van hasonlat, amelyik ugye azt mondja, hogy amiben élünk, az csak egy látszatvilág. Igazából nem tudjuk, mi a valóság, annak a teljessége, és ez a barlang hasonlat az erről szól, hogy háttal ülünk a kiáratnak, mint ég a tűz, még le is vagyunk kötözve, nézzük a falat, aztán valami árnyak vannak a falon, és akkor kipróbáljuk találni, hogy mi lehet odakint. Tehát a háttal a fénynek megköltözve ez a kinti világ mozgásait valahogyan próbáljuk. Tehát ugye csak úgy elképzelni tudjuk, aztán amikor a valóságra esetleg rádöbbenünk, ami az Istenben lévő ideáknak a világa, az már egy egészen másik dimenzió. És hát voltak olyan zsidó filozófusok, és akik ezt úgy összeigyekeztek az írással kötni, és azt tanították, hogy Isten először a láthatatlan világot teremtette meg, aztán a láthatót. És ebben a világban csak tapogatózunk a láthatóban, és keressük, igyekezzük kitapogatni valamiképpen a mögöttest, az igazit. Sejtéseink vannak csupán. Egy nagyon érdekes dolog, hogy ilyen sírfeliratot találtak, hogy az árnyéktól és képtől a valóságba, ráírja a sírra. Hát ez azért azt hiszem sokkal, de sokkal szebb azokhoz a sírfeliratokhoz képest, amiket manapság olvashatunk, gyönyörű az árnyéktól, a képtől a valóságba. Így szemlélte a halált, így ment a halál felé valaki az ókorban. Ez egy csodálatos hitvallás, kicsit olyan filozófikus is, de azt gondolom, hogy csodálatos hitvallás, mert valóban ez az ember létnek a célja, feladata, hogy az árnyéktól a valóság felé, a nem igazán valóságos dolgoktól, az lehet, hogy csak annak tapogatunk, vagy gondolunk, menjünk az igazi valóság, az Isten valósága felé, a krisztusi valóságok felé, mert azoknak van igazán súlya, azoknak van igazán tartalma. És azt mondja a zsidó levél szerző, hogy ti ezt keresitek évszázadok óta, az árnyék létből igazi valóságba akartok jutni, Jézus Krisztus az, aki segít benneteket. A másik oldalon pedig ott van a zsidók egyesség gondolkodása, az volt a látásuk, hogy veszélyes dolog az Isten közelében lenni. Milyen különös, hogy az Isten népe, aki úgy éli át a korai szakaszát az ő közös életüknek, hogy tűzoszlopként ott volt velünk, és ott volt közöttünk a Szent Láda, és minden ez a nép azt tanítja már néhány száz év múlva, hogy az Isten és közöttünk még nagyon sok minden van, mert olyan kibeszélhetetlen magasságban, dicsőségben, fényességben lakik, hogy hát nem megyünk, csak úgy oda megyünk, ugye? Gyönyörűen tükrözi, hogy a főpap is a szentélyben éve egyszer ment be az egész népért áldozni, akkor se sokáig, ha nem úgy volt, hogy el volt egy darabig, és előtte önmagáért is áldozatot mutatott, hogy szent legyen, tiszta legyen. Itt jön az áldozatok végtelen láncolata,
hiszen minden áldozat csak ideiglenes,
és az Isten dicsősége, szentsége pedig mérhetetlenül nagy és oda halandó nem lehet a közelébe sem. Tehát egyre több minden kell, ezért nagyon érdekes, és itt már visszatükrözi ez az irat, hogy Mózesnek is angyalok adták a törvény, nem Isten maga, ahogy a kettő Mózesban még szerepel, mert közte kell valami közvetítőnek lenni. Hogyan is lehetséges az, hogy csak úgy megkapnám. És nekik azt mondja a zsidó levél, hogy eljött a tökéletes főpap, akinek áldozata által te is tökéletes vagy az Istenhez, és be lehet menni hozzá. Van bemenetel az Istennek a szentélyébe, az Isten közelébe. Beteljesített íme a vágyatok a főpap által. És hát legalább ennyire szükségünk van, amikor elkezdjük olvasni a zsidókhoz írott levelet, és így figyeljünk most az első néhány versre is, itt a levélnek az alapgondolata, hogy tudjuk, Isten szól hozzám, kijelenti magát, nem áttételesen, hanem közvetlenül. És mindjárt az evangélium is, mert azt jelenti, hogy mindig kijelentette magát, sosem hagyta az ember ige nélkül, sosem hagyta hívó szó nélkül, így mondja az írás, hogy sokszor és sokféleképpen. Ha a történeteket olvassuk, akkor gyakran találkozunk ilyesmikkel, hogy a prófétám a különös cselekvése, jármot vesz a nyakába, cserépkorsót tör össze, vagy gyümölcsöket hoz és megvárja, amíg azok összeasznak és elrothadnak, aztán álmokat látnak, de még a sorsvetés is ide tartozik ez a sokszor és sokféleképpen. Ugyanakkor az is igaz, hogy töredékes volt ez a kijelentés, figyelembe vette a kor emberét is, mint jó pedagógus, hogy hát mi az, miképpen képes megragadni, befogadni valamit az ő népe. És aztán ezek az üzenetek mégis mindenkor világosak voltak, nem homályos sejtetések, amit lehetett így is érteni, meg lehetett úgy is érteni, Isten törvényét, azt csak úgy lehet érteni, ahogy ez oda van írva. Az Úr gondoskodott arról minden időben, hogy az ő népe megértse az ő szavát.
De aztán van egy pont, és erről beszél a zsidólevél, amely lezárja ezt a régi korszakot. Egy újat és egyben véglegeset kezd az Isten. Ezekben a végső időkben fia által szól hozzá. És bennünket ez érdekel igazán, ez számunkra a döntő üzenet és kijelentés. Itt vagyunk a régi és az új lét határán, a látszat és az igazi valóság határán, ahol a fiú által szól hozzá Isten. Mit jelent ez? Az, hogy minőségi különbség van a kettő között mégis. Tudjuk a Jézus Krisztusban adott kijelentés nélküli lét, vagy pedig többé már nem akarom a magam életét, a magam létét, világát nélküle elgondolni. Nem úgy jelenik meg, mint egy ilyen hirtelen csapásszerűen minden megváltozó, hanem most már látom az utat. Régiben egyszer csak látom az utat. De így mondja az igaz, népmely sötétségben ő lát vala nagy világosságot. Látom az irányt, ha úgy tetszik, végre valaki leoldotta a kötelékeimet, megfordította fiára fel, és elkezd kivezetni engem abból a bizonyos barlangból, a saját létemnek a barlangja és sötétje. Hát hogyan lehetséges ez? Úgyhogy ő néki van hatalma rá, így mondja az írás, mert ő a mindenség ura. De aki hatalma szavával hordozza a mindenséget, mondja a Szentírás róla. És hogyan mondja az, hogy ő az Isten dicsőségének, kisugárzása és lényének képmása. Egy kicsit menjünk vissza most a barlangba. De ott volt már töredékes sejtésünk a Isten nagyságáról, szeretetéről, valamint, hogy a fantáziánkkal jól kiszínezgettük, és viszont itt látjuk most őt Krisztusban, a két más, így mondja ez a szó, hogy karakter szerepel, itt valami, ami írás vagy jel, ami ráírtak, hogy bevéstek, félreismerhetetlen testi, szellemes megtető jegy. És itt van a nagy üzenet, Teremtő Isten önmagát, lényegének ismertető jegyeit az ő fiára írta, emberi testébe, mint egy szinte belevéste ezt a karaktert. Azért, hogyha ránéz valaki, tudnélik a Krisztusra, akkor lehetetlen legyen nem felismerni benne az élő Isten. Jézus maga is mondja, hogy aki engem látott, látta az atyát. Hát ez a nagy üzenet a testé vételnek, és ez a nagy üzenet, hogy az a karakter, ami a dicsőséges, a világot teremtő, örökkévaló Szent Isteni, az egyszer csak ott megjelenik a szemünk láttára, a szemünk előtt. És hát ki az, aki ezt meglátja, akinek feloldotta a köteleit is kivezette a barlangból a fényre. De sok ilyen történet van, ilyen kivezetés a barlangból az evangéliumban, akik fölismerik az Isten Jézusban, de gondoljunk csak a vakon születetre, vagy egy Zákeusra, de ott is ugyanezt történik, hogy abból a létének nyomorú sötétjéből egyszer csak kivezeti a fényre Jézus, vagy éppen a gadarai megszállókra. És ez valami mérhetetlen ember közelséget jelent, akkor ezt mondja, hogy ő az Isten dicsőségének hordozója, itt közöttünk, akkor ebben a nagy titok van, hogy a dicsőség nélkül valóért képes meghalni, ott hagyni a menny világosságát, emberi létet ölteni. És lehet így mondani, hogy barlang lakóvá lesz, de nyomorúságos, szűklátó körül világban beszélni arról, hogy kicsoda az Isten, bemutatni világosságot nyújtani, feloldani a köteleiből, a szellemi húsba kötöttségekből, és kivezetni az Isten szabad világába. Ez az ő kijelentése, ez az ő léte, küldetése. És ezt mondja az írás, hogy megtisztít, de nem csak a szennyes gondolatoktól és dolgoktól, hanem a töredékes gondolkodásunktól is, amelyikben nem fér bele a Isten szeretetének, igazságának, ítéletének és kegyelmének teljessége. Mert nem tudták megérteni a kortársak, töredékesen gondolkodtak, és egyszer csak ott volt előttük az Isten kegyelmének teljessége. És mi ezt kaptuk ajándékul, kijelentésül, ő benne most már vannak szavaink, mondataink, gondolataink arról, hogy kicsoda is az Isten, de csak ő benne. Nincsen már más, ez nagyon hangsúlyos, ez nem véletlenül mondja a Szentírás és a levél szerzője, hogy csak is ő benne, kapjuk vissza a töredékesség helyett az egésznek a látását is. Nagy lehetőséget, hogy elindulunk és felfedezzük valóban, hogy mi az igaz valóság, mi az Isten világa, milyen csodálatos gazdagsága, végtelensége van. És aztán ezt olvassuk, hogy mit is jelent, hogy a mennyei felség jobbjára ült. Visszament újra az elérhetetlen mennye, ahol már nem látjuk, és nyilván nem mozta ki magát a világból, azért nagyon jól tudjuk, szava igéje lelke által, tehát a kijelentett igéje által. Itt van közöttünk, viszont szószólókká lesz, az Atya jobbján van, van közbenjárunk, van főfokunk, aki bennünket képvisel. És tudjuk, hogy kit szólítunk meg, kicsoda, hogy Istenünk mit tett, értünk, milyen reménységgel élhetünk a világban. És megtámogat bennünket az ő igényével, amely hatalmas, hiszen a mindenséget hordozza. Szinte fel se tudjuk fogni ezt a mondatot, de azt tudjuk, hogy hordoz bennünket, életetlen fenntartja, életünk káoszában rendet tesz az ő igéje, az ő szava, és szól hozzám ma is az Isten fia által, az Isten legyen ezért dicsőség, legyen ez az átment, ez a karácsony, ennek a megtapasztalása, hogy valóban várjuk a sötétben a világosságot, hogy megfordulunk, hogy leoltódnak a kötelékeink, és kivezet bennünket Isten kegyelmes szeretete a fényre. Amen. A 199. dicséretünk második, harmadik versét énekeljük, mert ő mi hozzánk kezdeni szerelmünk. És megint világossá vált előttünk, hogy csak egy út van előttünk, amit te Krisztusban megmutattál nekünk, és személyessé is tettél, és hívsz, és elhívsz újra és újra, és vezetsz rajta. Hagy könyörögjünk ebben az adventben sok-sok várakozással a szívünkben, hogy azon az úton járjunk, ahol a te ismereted növekszik bennünk, a benned való hit erősödik, és kegyelmednek, ajándékainak sokféle valósága megjelenik bennünk, mint egy karakteressé teszi a mi életünket, hitünket, szolgálatunkat, a te dicsőítésedet. Így könyörgünk, édesatyánk, a mi gyülekezetünkért, így könyörgünk mindenkiért, aki vallja a te nevedet ezen a világon. És most különösképpen elédbe visszük azokat, akik megszomorodtak, akiknek az életét most a gyásznak a jelei ismerhetők fel, hogy a szerinted való megszomorodás jelei formálják az ő szívüket, lelküket, gondolkodásukat, amelyikben ott van a hálaadás, ott van az evangélium, a kijelentésnek öröme is, az a reménység, hogy a valóságos világban lépett át szeretjük, és mi magunk is errefelé tartunk, és tarts meg ezen az úton bennünket. Könyörgünk az elkezdődő ünnepekért, annak a rohanásáért, amelyikben olyan nehéz egy-egy pillanatot is kiszakítani. Ne így legyen a te népeddel, ne sodródjék el, hanem hallja a te hívásodat, várja a te kegyelmes megjelenésedet. Így köszönjük meg neked fiút, így köszönjük meg neked mindent, amit benne kaptunk. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket.
A hirdetéseket hallgassuk meg. Ma 5 órakor lesz a mimifi, és 6-kor a házi kör. Kedden a köreste biblia óra. Szerdán pedig megszokott biblia órák, női biblia óra lesz most este 6-kor, és csütörtökön reggel a megszokott biblia óra. A konfirmációk meg lesznek tartva, szombatra figyeljünk, majd még ez el lesz egyszer mondva, hogy délután 3-tól 6-ig lesz a női kézműves délután, és ugyancsak este 6-kor kicsit egymásba érve a adventi vesperás. Hirdetem azt is, hogy vasárnap, tehát jövő vasárnap délután 4 órakor van a hittanosok adventi műsora szeretett vendégséggel. Erre várjuk az adományokat, illetve süteményeket. Tehát jövő vasárnap van a hittanosok adventi műsora, amire készülnek szorgalmasan, tehát jöjjünk el, kalkuláljuk ezt be. Hirdetem azt, hogy az elmúlt héten búcsúztattuk életének 68. évében Györkös József atyánk fiát. Ravatala felett az evangéliumot, Mózes 4. könyve 16. része 5. verse alapján hirdettük. Megmutatja az Úr, ki az övé, és ki a szent, és kit fogadott magához, mert akit magának választott, magához fogadja azt. Isten vigasztaló lelke legyen a megszomorodott családdal, gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk őket. A mai napon megkereszteltük Barabás Diannát és Barabás Alexát, Sturdik Tímai és Barabás László gyermekeit. Isten áldja meg a szülőket, keresztszülőket, a családot. És pedig átadnám a szót a gondnokunknak.
Kedves testvérek, én először is megkérdezném, hogy mi született, milyen döntés, hogy van-e nő, aki hirdeti a női délutánt. Van. Akkor Kata, fiad a szó.
Tehát minden kedves nőtestvérünket, fiatalokat és időseket egyaránt várunk. December 1-én szombaton 3 órakor lesz ez a különleges női alkalom, ahol adventi koszorút készítünk. De azok is jöhetnek, akik nem olyan ügyesek, mert mindig az a kifogás, hogy jaj, nem vagyok ügyes, nem tudok adventi koszorút készíteni. Tehát azok is jöhetnek, akik nem akarnak ügyeskedni, hanem szeretnének beszélgetni, ismerkedni, teázni, süteményt tenni. Tehát ez egy olyan különleges alkalom, ahol együtt lehetnek a nők. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, és mindenképpen szükséges az, hogy még a mai nap folyamán jelentkezzenek, akik szeretnének jönni, mert a hozzávalókat meg kell vennünk, és azt csak úgy tudjuk, hogyha tudjuk, hogy hány emberre számíthatunk. Úgyhogy a kiáratnál majd, hogyha Isten tisztelet után kimegyünk, akkor lehet jelentkezni Zsuzsánál. A másik hirdetnivalón pedig az őrbottyáni alkalom, ez december 9-én lesz, vasárnap. Ismét elhívtuk, és szeretettel várjuk az őrbottyáni fogyatékos fiúcsoportot, akiket rendszeresen támogatunk. És most ez is egy különleges alkalom lesz, mert itt fognak nálunk ebédelni. Sokféleképpen lehet őket támogatni. Minden évben személyre szabott ajándékot készítünk nekik. A kiáratnál van egy tabló, ahol a fiúknak a képeit és a kép alatt a kívánságaikat lehet elolvasni, és meg lehet nézni, hogy kinek mire van szüksége. Általában olyan nagyon apró, kevés dolgot kérnek, de mégis nekik ez nagyon fontos. Néhányat felsorolok, hogy mik azok, amiket így kérnek. Van, aki papucsot szeretne, van, aki CD-t kér, kazettát, műsoros kazettát, vagy üres CD-t, üres kazettát. Vannak, akik plusz állatkákat, plusz játékokat kérnek mindenféle méretbe és minden mennyiségbe. Akkor van olyan, aki szeretne például ilyen naptárt, ami nem csak karácsonyi, hanem karácsonyi ételekkel, vagy bármilyen süteményekkel van, tehát süteményes képek vannak rajta, mert nagyon szereti az ételeket és a süteményeket. Akkor van olyan, aki ágytakarót szeretne, hogy szebb legyen a szobája. Vannak olyanok, akik például ilyen karácsonyi díszítést kérnek, akár ablakra, vagy a szobába, tehát ilyen karácsonyi dekorációt. Tehát láthatjuk, hogy ilyen nagyon kicsi dolgok, de mégis nekik nagyon fontos. Szükségük lenne még gyümölcsre, azt nem mindig kapnak, úgyhogy arra gondoltunk, hogy aki tud süteménnyel vagy gyümölcsel hozzájárulni az ő karácsonyukhoz, hogy minél szebb legyen és minél több gyümölcsöt és süteményt kapjanak, azok hát 9-én vasárnap reggel vagy szombaton elhozhatják, azt nem kell előre, de a többiek, akik bármivel hozzá tudnak járulni, akár anyagilag, akár ezzel a személyes tárgyi ajándékokkal, azokat kérem, hogy jelentkezzenek. A kiáratnál, illetve az asztalnál van egy doboz direkt az ő számukra, és oda be lehet dobni a pénzt, hogyha valaki anyagilag szeretne. Köszönöm szépen.
Kedves testvérek, tehát látszik, sokféle rendezvény lesz. A jövő szombaton a ajándékkészítés után lehet egy kis lelkizenei épülést meríteni. Este 6 órakor lesz az adventi vesperás, tehát ez egy nagyon jó ráhangolódás az ünnepekre. Kérjük, hogy minél többen jöjjenek el, hogy a gyülekezet közössége együtt is készüljön a legnagyobb ajándék fogadására. Többször hirdettük már, de ezúttal is, hogy megjelen Demjén Istvánnak, templomépítésű lelkösünknek az 1940-45 közötti gyülekezet történetről írott könyve, Csodálatos, hogyan segített Isten minden munkánkba címmel, ott hátul az iratterjesztésbe kapható, és hát örömteli elmondhatjuk, hogy ez a segítés ez nem maradt abba. Gyöngyi jelzi, hogy még két nagyon fontos dolog is van. A bibliaolvasó kalauzt, tehát a 2008-as bibliaolvasó kalauzt is meg lehet már venni, illetve a református fali naptárt is. Szombaton lesz a női kézműves délután, december 2-án vasárnap viszont délután 4 órakor a hittanos gyerekek adventi műsora, ahova a családtagokon kívül hívjuk és várjuk a gyülekezet teljes közösségét is. Kérjük, hogy aki tud, hozzon süteményt az alkalmat követő szeretett vendégségre. Így jelzem már, hogy december 4-én kedden presbiteri gyűlés lesz, ahova a gyülekezet minden tagját szeretettel várjuk. Ívet most még nem tettük ki, majd jövő vasárnap lesz ott, csak kérem a presbiter testvéreket, hogy készüljenek rá. Jelzem ezt is előre, hogy december 11-én lesz a következő budafoki esték sorozat. Az előzőn nagyon sokan voltunk, és azt hiszem, hogy sokakban gondolatokat ébresztett a Karácsony Gábor és Lányi András előadása. Tehát a idei év utolsó alkalma lesz december 11-én, hasonló érdekes szellemi kalandba lesz részünk. Bugnó Tamás és Pap Anett jönnek a Zeneakadémiáról, Anett gyülekezeti tagunk is. Advent a zenetörténetben címmel tartanak majd előadást, a moderátor ifjabb Háfenser Károly lesz. És szintén készülhetünk arra, különösen azok, akik esetleg nehezebben tudnak közlekedni, hogy telefonáljanak a testvérek, hogy december 16-án 15 órakor, tehát 3 órakor lesz a nyugdíjas karácsonyi délután. Erre is kérjük, hívjuk és várjuk nem csak a nyugdíjasokat, hanem a velük közösségbe lenni kívánó presbitereket vagy más gyülekezeti tagokat is, hiszen a gyülekezetben pont ez az előny, hogy nem egy-egy generációs gittegylet, hanem az egész életünk folytonossága itt megjelenik. Elnézést, még ezt egy kicsit hosszú lett a hirdetés, de talán elég sok tartalomról volt szó, és kérem, hogy jegyezzék fel a testvére.
Keressük ki a 230. dicséretünket. Befejezésül áll a Krisztus Szent Keresztje. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.